11. fejezet, melyben a kései ébredésről, az esőről van szó, és a párducok ismét megjelennek. Akik éjszaka élnek a boldog fővárosokban, és nappal alusznak, a korhelyek megszokják, hogy fölnyitván szemüket ismét sötét van köröttük, ismét az éjszakát látják, melytől előzőn a búcsút vettek. Ez az ő fekete reggelük, nem ijednek meg tőle. Nyújtózva köszöntik, álmos kezükkel meggyújtják a lámpát, fürdőszobájukba sietnek, ott mosdanak, borotválkoznak, szekrényük előtt öltözködnek, és frissen lépnek ki a homályos utcára. Az emberek, akik itt mozognak, már fáradtak a napi lótás futástól, eltörődtek a sok tárgyalásban, veszekedésben, zabálásban. Hátuk mögött sok-sok óra, reggel és ebéd, csak a vacsora meg a lefekvés van előttük. Lassabban mennek, halkabban beszélnek, és láthatóan csalódtak már a napban, mely vége felé közeledik, mint mindenben. Bérkocsi döcög, elcsigázott lóval, mely reggel még szaladni is tudott. Bánatos aléltság remeg a levegőben. De ez a szomorúság nem veri le őket, hanem annál inkább érzik saját vidámságukat, reményüket. Ruganyosan lépkednek, tompult embertársaik között, kiket elhagynak az egyenlőtlen versenyben, ránevetnek a villanyfényre, eszükbe jött a verőfény, melynek hátat fordítottak, lubickolnak az életkedvben és könnyedén boldogan, majdnem kajánul fordulnak be egy rikítóan világított mulatóhely márvánnyal rakott előcsarnokába, hová szenvedélyük vagy foglalkozásuk szólítja, és folytatják tegnapi életüket. Annak azonban, ki nem így élt valahol vidéken, és mindig reggel ébredt, az ilyen késői fölkelés csupa riadalom, önvád, szomorúság. Amint az ablakra pillant, mely még sötét, azt hiszi, hogy nem virrad meg, és tovább akar aludni, befeküdne másik éjszakába is, mely eddig mindig ágya volt. Testét nem elégítette ki a nappali pihenés. Aztán egyszerre eszébe jut minden, az, hogy micsoda rendkívüli dolgok történtek előző éjszakán, melyet ébren töltött, micsoda poharak, kártyák, szavak forogtak, micsoda új irányba kanyarodott az élete, és még át sem gondolhatta ezt, meg sem foghatta, már is talpra kell szökkennie, mert az elmulasztott idő gondolata bántja, sarkalja a kötelesség, hogy jóvá tegye hibáját, vagy elintézze teendőit, és belehelyezkedik a rendes kerékvágásba. Álmolyogva kell, de sem szobályt, sem meghitt tárgyait, sem az utcát nem ismeri föl. Mindenen, mint a vékony korom réteg lenne. Nem látta a napfényt, mely időközben természetes módon elhamvadt, nem köszöntötte a reggelt és delet, mely tudta nélkül megfeketedett, s most csak pörnyéjét, kiégett salakját hagyta hátra ijedelmes meglepetésként. Azt sem tudta, éhese, jól lakott-e, melege van-e, vagy fázik. Így tényfereg, míg megtalálja a helyét térben és időben, és akkor veszi észre, hogy kábult, fáj a feje. Az asszonyt, ki késő délután öt felé nyitotta fel szemét, ilyenfelé érzések marcangolták. Ő ébredt fel először. Ura még aludt. Vigyázatosan kilépett az ágyból, felöltötte Barhel ruháját, bekötötte fejét, takarításhoz fogott, mint holmi öreg cseléd. Kezében szemétlapát a seprűvel, szobáról szobára csoszogott. A zongorán még mindig égett a két lámpa, melyet tegnap meggyújtott. Egész éjszaka, egész nap virrasztottak itt a lángok, szemrehányást tett magának a fénypazarlás miatt. Sok dolga akadt. Többször előfordult ezen a héten, hogy egyik szoba székeit átvitték a másikba. Ezeket ki kellett választani, oda tenni, hol évtizedek óta álltak. Pacsirta munkáját a terítőt, mely alatt megtalálták a kamrakulcsot, sokáig kereste, míg megkerült. Ezt ráborította a tükör márványlapjára, lenyomtatva a két kapcsos arcképalbummal. Nézelődött, nem maradt valami jel, mely elárulná őket. Még csak a zongorát kellett letakarítani, elrakni róla a hangjegyfüzeteket, lezárni kulccsal, a kulcsot bevitt a hálószobába, átadta urának, ki már ébredezett. Itt letérdelt és rongyal tisztogatta, sikálta a piszkos, nyálas, szivarhamus padlót, szedegette a pénzdarabokat, a bankokat, mely szerte széjjel hevertek. Zörögve takarított. Ákos ez a zaj kergette ki az ágyból. Hamar felöltözködött, közönös dolgokról beszélt. Hány óra? 7:30. Amit a tükörben megpillantotta állát, melyen még most is ott látszott a szódabikarbóna, félrenézett. Gyermekesnek, ízletlenek tartotta a tegnapi jelenetet. Nem szólt róla. felesége sem.
Milyen sötét van, mondta.
Igen, későre jár, mindjárt itt a vonat.
Hűvös van.
Igen, kün esik. Az asszony fölhúzta a redőnyöket, szellőztetett. Hideg barátságtalan levegő csapódott be a pálott szobába, meglobogtatva függönyöket. Esett. Hallani lehetett a szél füttyét, a cégérek zörgését. Gázlámpák üvegeiről csorgott az eső. Nedves, gömbölyű esernyők puffadoztak. Az emberek csatakos nadrágot cuppogtak a sárban, arcuk eltorzult, amit a viharral viaskodva tartották az esernyő nyelét. Csatornák bádog szája okátta habos vizet, mely patakokba rohant le a Petőfi utca gazos árkába. Veres Mihály egészségtelen, sötétes műhelyében pár petrolom lámpa füstölgött. Pár percig mind a ketten nézték ezt a képet.
Ősz van, szólt Ákos.
Igen, felelt az asszony, egészen ősz van. Becsukták az ablakot.
Védj majd őszi kabátot, mondta aztán, mert megfázol,
és esernyőt is.
Siess, kérlek,
sürgette Ákos.
Látod, hogy sietek?
Nem is volt olyan egyszerű rendbehozni mindent, az öt szobát, folyósót, egy heti rendetlenség után. Cseteltek, botoltak, és minél inkább iparkodtak, annál lassabban ment. Fél nyolcra járt, Ákos kezébe vett az esernyőt, kinyitotta a szobában megbizonyosodni, hogy nem rozsdásodtak-e meg drótjai, s fölhúzta régi magyarószín őszi kabátját, mely elől-hátul bőlévén nagyon soványnak mutatta. Indulni akartak, mikor hirtelenül a földre kuporodott. A ruhaszekrény hátsó lábánál megpillantott egy aranyat. Fölvette, átadta a feleségének.
Tedd el!
Az asszony pedig, ahogy az utcára értek, visszafordult a kapuból.
Várj!
Mondta. Ezt visszaviszem. És az új krokodilbőr táskára mutatott. Mégsem akarnám ezzel.
Jó, bólintott Ákos.
A szél sivalkodott. Neki ment Ákosnak, megpöndörítette, és ki akarta tépni kezéből az esernyőt. Szemtelenkedve belefújt szájába úgy, hogy elállt a lélegzete. Az asszonyt is emelgette, ki ura után sántékált, hogy el ne késsék. Kocsira szálltak. Kün az indóház elhagyott volt, lélek sem mutatkozott. Szaporászt az eső, most a nyári porttól piszkos kocsikat bugyborékolt. Néhány zöld láng lobogott a pályatest fölött, az üres sínek messzeségében. Kőszén füst szállt, a levegőben a kén sátáni szaga érzett. Fél kilenc múlt, de még egyetlen csengettyű sem szólt. Sötétség borult a raktárokra. Csak oldalt a távira hivatalban aranylott a lámpafény az ablakon. Itt, ezen a boldog szigeten, hová nem hatolt a szélzúgása, esőnedve, idilli nyugalomban üldögéltek, a távira tisztek, asztaluk fölé hajolva, s fantasztikus sejemhernyő tenyésztők módjára gombolították a hosszú fehér fonalakat, melyek a világot áthálózzák és összekötik erős kötelékkel. Hordarak dőltek a málaházban gyalulatlan deszkaládákhoz, melyeken kártalanos ákombákomok komorlottak. Vajkaiék az indóház üveges tornászán ültek le egy telített asztal mellé. Kilenc óra után Cifra Géza, kinek megint éjjeli szolgálata volt, úgy látszik valakit helyettesített. Kilépett az állomás főnökségtől, melynek kenetlen ajtaja nyikorgott. Őszi kabátot viselt, s karjára sietve fölgyűrte a piros szallagot a szárnyas kerékkel. Zsebkendőt tartott szája elé, hogy ne szívja a közvetlen a nyírkos levegőt, törölgette orrát. Nagyon halvány volt, bizonyára ő is hajnalban feküdt le. Arcéle így a páras levegőben majdnem gonosznak tetszett. Vajkaine azt érezte, hogy ez az ember mindenre képes, titkos üzelmekre, sikkasztásra, talán még gyilkosságra is. Aztán milyen beteges, rá sem lehet ismerni. Összenéztek az öregek, s néma pillantásukkal megint eltemették megállapítván, hogy vége.
Márciusra, akkora biztosan vége.
Oda sietett hozzájuk már csak azért is, hogy a tegnapi félreértést eloszlassa, vagy megtudja, mi az oka, mihez kell tartania magát a jövőben. Náthás hangján kérdezte.
Ma jön?
Ma.
Van bőven idő,
s kivette zsebóráját szokása szerint.
A tarkövi 2,5 órát késik.
Közönyesen mondta ezt, aztán eltávozott. De az, amit közölt, nagy izgalmat keltett a két öregben. 2,5 órát
Késik? Csak nincs valami baj, kérdez Ákos hangtalanul. Nem hiszem, szólt felesége ugyanúgy. De miért késik? Hallottad? Azt nem mondta. Meg kellett volna kérdezned. Igen. Én talán sürgőnzök. De hová? Igaz, a vonat már úton van. Ákos mégis fölkelt, ott feledve esernyőjét kitámogott a sínek közé, és a nedves kavicsokon botorkált, hogy valakitől fölvilágosítást kérjen, valami megnyugtató választ. Tocsogott a szakadó esőben, de a hordárok is lefeküdtek már, falócákon az igazak álmát aludták horkolva. A gépház körül egy mogorva, piszkos fűtőházi munkásra bukkant, ki valami vasudat cepelt, meg egy francia harapófogót. Nála érdeklődött, hogy miért késik a vonat. Majd begyön, mondta a munkás, várni kell. Nincs valami szerencsétlenség, kérem? Azt én bizony nem tudom. Ákos nézte a hektikás munkást, és a lelketlen izgatókra gondolt. Teljesen arra jobbra, szólt a munkás. Arra jobbra is ment, meg arra balra is, meg arra oldalt is, de nem talált senkit. Cifra Géza is bement valahová. Ez volt az első őszi nap, melyen az emberek otthon maradtak. A peronon csak Vajkainé ült. Csuromvizesen ért vissza hozzá. Megtudtál valamit? Semmit. Megint letelepedett az asztalhoz. Ákos torkán émeigések futottak fölfelé, szájáig gyakran nyelt, szíve kalimpált. Azt képzelte, hogy elájul a rosszul léttől. Leszédül a székről, és menten vége. A csömör undok szédülete most fogta el. Szeretett volna oda dőlni a vaspóznához, vagy a tornácot támogatta, földre vágódni, de uralkodott magán. Meg kellett várnia, míg megérkezik.
Rosszul vagy?
Kicsit. Rendelj talán valamit. Oda csöngették a pincért. Az bőbeszédűen válaszolt kérdéseikre, és egy vasúti szerencsétlenség részletes elmondásával szórakoztatta őket, mely évekkel ezelőtt történt. Locsogott, mint az eső. Hideg tejet rendeltek. Ákos levette kalapját, hogy fejét kiszellőzze a hűs levegőben. Homlokán szederjes sáv maradt a kalapszoros bőrbetétjétől. Csak most lehetett látni, mivé lett. Bőre összegyűrődött, mint a papír, arca kréta fehér volt, az a kis hús, melyet magára szedett az utóbbi napokban a magyar király konyhájából, a kedves pirosság eltűnt. Ismét sovány lett, vézna és színtelen, mint mikor elutazott a leánya. Így áll pár kortyot. Ez hűsít. Ákos ivott, és ezt gondolta. Vasúti szerencsétlenség. Az asszony még ezt gondolta. Nem késik a vonat? Valami más történt? Az öreg úgy képzelte, és néhány gyanús jel meg is erősítette sejtelmét, hogy a vonat összeütközött valahol. Csak még titkolják, nem merik bevallani. És összetorlódott kocsikat látott maga előtt, a romok alatt vérző, hörgő sebesültekkel. Majd arra a föltevésre hajlott, hogy a mozdony csak kisiklott. Nyílt pályán vesztege, és az esőben, éjben gyanús emberek rohanták meg. E föltevések között tétováza hol az egyiknek, hol a másiknak hitt. Felesége viszont kezdettől fogva azt tartotta, hogy a vonat már régen megérkezett még akkor, mikor nem voltak itt, vagy később, csak nem vették észre, és a leányuk kereste őket, aztán elment. Lehet, hogy haza, de lehet, hogy tovább utazott más, ismeretlen helyre, hol sohasem fogják megtalálni. Nem tudta megmagyarázni, miért gondolt ilyesmire, és hogy történhetett ez. De az ő kétségei, mert kevésbé voltak véresek, mint urái, sokkal jobban fájtak. Épp érthetetlen titózatos voltuknál fogva. Közben pedig így beszéltek. Jobban vagy?
Jobban.
Hány óra? 10 múlt. 10 után mégis benépesedett az indóház, elállt az eső, és 4:11-kor várták a gyorsat. A sárszeg értelmiségi egyetlen szórakozása az volt, hogy akár érkezett valaki, akár nem, kisétált a vonat elé, hogy szemügyre vegye az utasokat, beleringassa magát pár percig a nagyvárosi élet incselgő káprázatába. A pesti gyors, percnyi pontosággal futott be, és a hatalmas mozdony, a jámbor sárszegi publikum szórakoztatására rikkantott, szikrákat eregetett, afféle alkalmi tűzi játékot rögtönzött. Ákos és feleségét ez nem foglalkoztatta. Ők a kiszállókat figyelték, mintha közöttük lehetne az, akit vártak. Gőgős pestiek érkeztek, gyönyörű takarókkal, disznóbőr bőröndökkel, melyeket hajlongva vett el tőlük a magyar király portása, aztán kikísérte őket a fogadó üvegezett, világos omnibuszáig, és hazavitte a vendégeket, kiket friss vacsora, tiszta szoba várt. Azok, akik tovább utaztak, nem sokáig néztek ki a jelentéktelen állomáson. Legfőle félrevonták a függönyt, aztán megint összecsukták, fítymáló arckifejezéssel. Egy villanyfényes ablaknál, európai kényelemmel fölszerelt, külföldinek tetsző hölgy állt sállal a jakán, s a rozsdás szivattyos kutat, meg az állomásfőnök ablakaiban lévő muskátlikat nézegetve ábrándozott, micsoda nyomorult fészek lehet ez itten. Az étkezőkocsi konyhájában, az ablak előtt, pillanatra föltűnt a szakács, fehér sapkájával, piros arccal, és valami jó ízve nevetett. Most hágott tetőpontjára a szülők riadalma. Ha izgatott állapotban vagyunk, akkor minden jelentősé válik, ami különben meg sem figyelünk. Ilyenkor maguk a tárgyak is, egy lámpaoszlop, egy kavicsos út, egy bokor, fokozottan éli a maga ősi, zárkozott, embernek ellenséges életét, szívünket fájdítva mutatja közönyös mi voltát, úgyhogy visszadöbbenünk tőlük. Az emberek pedig, kik mindig önzőek, és testvértelenül rohannak céljuk felé, egy szavukkal, egy mozdulatukkal emlékeztetnek bennünket, milyen egyedül vagyunk. És ez a szó, ez a mozdulat, minden látható ok nélkül örökös jelképévé dermed lelkünkben az élet egész céltalanságának. Így hatott a két öreg embere és a nevető szakács. Mihelyt meglátták, nem csak sejtették, hanem bizonyosan tudták, hogy hiába várnak. Az éj elmúlik anélkül, hogy leányukkal találkoznának, bizonyosan érezték, hogy sohasem érkezik meg. Nem is ők maguk vártak már, minden tárgy körülöttük, és minden ember maga a várakozás volt. A tárgyak álltak, az emberek jöttek-mentek, nyugat felé dalmahódó, tintafekete felhők borították az eget. Környei Bálint is azok közé tartozott, kik gyönyörködve nézik végig a gyors érkezését és indulását. Hahotázva köszöntött barátjára. Megszöktél, öreg, mondta szemrehányon. Vén párdusz, serben hagytál. Hánykor kerültél haza? Három felé, szólt Ákos. Akkor kialudtad magad, mondta Környei, beleásít a kesztyűs markába. Még valamikor reggel 9-kor kászaludtunk haza. A tejre mutatott. Látom azonban, te megint elzüllöttél. Fáj a fejem, szólt Ákos. Tanulj tőlem, kacsintott a vén bűnös. Pincér, egy csizma sört. No, öreg? Nem, azt már nem merem, semmit, soha többé. Aztán, amikor Környei elé tették az üveg csizmát, ó, élvezettel kebelezte be a gyöngyöző, hűs sört fedeketlen gyomrába. Természetesen követték őt a párducok, vagy tizen, kik a kaszinói kárlátóról jöttek, melyen ma délután 6-kor hideg malacvajot ettek, ecetes uborkával, és jól bevörös boroztak. Vele együtt mind leültek Vajkaék asztalához sörözni. Pribocai, Gassner Máté, a kedves Mátékám, Zányi Imre kürtőkalapjában, Szóivai, ki a váratlan hidegre más híján régi módi malaszlopó köppenyét kapta magára. Füzes Feri, szirupédesen mosolyogva, Doba Bíró, ki Virginiát szívott, és nem szólt egy szót sem. Legvitézebb volt köztük Szúnyog. Az le se feküdt tegnap óta. Hajnalban néhány persze elalélt, de ősi szokás szerint az asztalra fektették, két gyertyát gyújtottak fejénél, és elénekelték a Circum Dedirundot. Erre magához tért. Azóta egyik kocsmával a másikba témfereg, folyton ivott, de csak pálinkát. Most is kicsinlően tolt el magát a sört. Etiam, si omnes egonon! És pálinkát rendelt. Aquam vitae! Aquam vitae! Már csak latinul tudott beszélni, mégpedig leginkább a klasszikusokból vett idézetekkel. Egész oldalakat elfújt ilyenkor Vergiliusból, Horáciusból. Éles esze fölvillant a szesztől. Részegnek nem is látszott. Egyenesen ült, kék szeme ragyogott, úgy tetszett, hogy ő az egész társaságban a legjózanabb. Csak vastag vörös orrában volt sárga vasvatta, mert délután elredt az orra vére, és a patikus azzal tömte be. A harmadik pohár pálinka után Pribocai régi tréfáját ismételte meg. Gyufát gyújtott, és óvatosan Szúnyog szájjelé tartotta. Nagyot nevettek. Vigyázat! Szóltak többen. Fölrobban, meggyullad! Szúnyog nem haragudott, maga elé bámult. castigal ridendo mores, mormogta. A társaság latinul tudó tagja is oda kiáltottak. Vino veritas, bátyám, vino veritas! Füzes fejének ez a tréfa nagyon tetszett. Valaha szúnyog diákja volt, mint gyenge latinista sokszor beszekundázott, ezért szerette ingerelni az öreget, visszafizetni a kölcsönt. Mint hogy pedig más ötlete nem támadt, s kettő sohasem tudott gondolni, csak egyet, azt, amit mások is gondoltak már, ő is gyufát gyújtott abban a reményben, hogy ami egyszer bevált, másodszor is beválik, és az előbbi sikert remélve szúnyog szája felé emelte. Szúnyog azonban a lángot egy lehelettel elfújta, s a gyufát kiütötte kezéből. Mind tapsoltak, csak Füzes Feri nem. Pardon? Mondta élesen.
Si, tatsuises, filozófus mansises.
Tessék? Kérdezte Füzes Feri a gavallér hideg vérével, s rossz diák leprezetlen zavarával. Végig mustrálta volt tanárját, közeledett hozzá.
Silencium!
Szólt szúnyog, felemelve reszkető ujját, és végtelen kicsinyléssel nézett át ezen az inci-finci lovagon.
Silencium!
Ismételte most már magának, belesüppedve mámorába, abba a békébe és csöndbe, mely majd elönti nem sokára.
Silencium!
Füzes fej leült, és azon gondolkozott, hogy elküldheti-e holnap ez a részeges kancsóhoz a segédeit. A párducok pénteki napja úgy múlt el, mint általában szokott. Úgy szóval egész nap ruhásul feküdtek otthon a diványon, és gyógyítgatták magukat. Az asszonyok otthon ültek, ápolták a betegeket. Ebédre korhelylevest, citromos vöröshagymás, kaviárpépet készítettek, egymás után dugaszolták ki az ásványvizes üvegeket, meg a sörös palackokat, mert a szeszmérgezés ellen mérge tudva levven a sör. Csak délelőtt 11-kor mentek el pár percre a férjek pribocaihoz, ki a Mária gyógytárban, mint hű mulató társuk, régi párduc szakszeren gyógykezelte, kikúrálta őket. Ekkor a patikában kinek-kinek egyéni ízlése és betegsége mérve szerint gyógyszereket kevert folyadékokból leemelte a tinktúra kínát, a tinktúra amárát, a tinktúra genitánát, beleöntött a csinos metszet poharakba, egy-egy csöppet vegyítve a spiritus mentából, meg a kisebb palackokból, melyben illó olajak álltak, és végül megkeresztelt az egészet egy kis éterrel is. A szesz soha sem szabad mellőzni. Szúnyog külön kapott tiszta étert, és ez segített rajta. A többiek körben álltak, kocintottak, kihörpintették a keserű poharakat, szájukat, orrukat elfintorítva azt mondták, brrrr! Már is rendben voltak. Környei most érces hangon szót kért. Sok mindenről kellett beszámolnia, hogy ki mikor dőlt ki, és ért haza, lábban-e, kocsin-e, egyedül-e, vagy attól az irgalmas, szamaritános bizottságtól támogatva, vagy a tök részek párdocokat, mint hullákat elszállítja. Aztán ki mit ivott, bor, pezsgőte, vagy pálinkát, és ki hányszor hányt? Aki kétszer hányt, az jobban mulat, mint az, aki csak egyszer hányt. Tegnap némelyikük háromszor is hányt, ennek következtében fényesen mulattak. Hajnal felé, mikor mind eláztak, Panna néni híres jóborától, Környei vak tűzilármát csapott, oda rendelte a tűzoltókat, kik parancsára levízipuskázták a kompániát. Innen tűzoltó kocsin vészjelt fújva, robogtak az utolsó állomásra a Gőzfürdőbe. Werner is velük tartott, az az osztrák vadász főhadnagy, ki tegnap Ákosnak kibicelt, az a kuka alak, ki pityókos korában még morvául sem tud, de azért nagyon kedves fiú. Ő a Gőzfürdőben semmi ára sem akart levetkőzni, de azért megfürdött. Sárga gombos katonai felöltőjében, sapkával fején, karddal oldalán, arancsillagokkal hajtókán lépett be a 30 fokos meleg medencébe. A társaság megéjjelezte, mint igazi hőst, mire ő kirántott a kardját, majd tisztelgett, és amint bejött, merebb díszlépéssel ki is ment a medencéből az előcsarnokba, onnan az utcára. Fegyverkabátjáról még csöpögött a víz, és mikor tovább haladt a reggeli levegőben, óriási gőz felleg képződött körülötte. Az egész leírhatatlanul kedélyes, elmés, ötletes volt, érdemes arra, hogy megörökítessék a párducok jegyzőkönyvében, melyet Füzes Feri vezet. A párducok hallgatták ezt a beszámolót, mely kiterjedt a legapróbb részletekre, egy lelkiismeretes történetíró pontosságával, ki adatokkal szolgál a majdan hálás utódoknak. Olykor hahotáztak is a hallgatók, ők rendezve nevettek, de mindjárt haloványoknak látszottak. Időközben újak is belézengtek, vadidegenek, kik otthonosan letelepedtek az asztalhoz. Egy madárképű ripacs, valami kardalos, ki a seregére emlékeztetett, oda nyújtotta Ákosnak a kezét. Szervusz, kedves öregem!
Szervusz, kedves öregem! Válaszolt Ákos, és kezelt vele.
Ki ez? Érdeklődött az asszony.
Nem tudom, mondta Ákos.
Számosan akadtak ilyen nekikkel tegnap a borlázában, nyilván te poharat ivott, és azt sem tudta róluk kicsodák. Általában az egész asztal ködben rémlet előtte, ami nézte ezeket a fakó arcokat, lekókat, fejeket, főként szúnyogot, meg dobát, úgy rémlet, hogy álmodja, ami itt van, és alvilági árnyak között ül maga is, mint valami kísértet. Környei tartotta őket szóval, ki már két üveg csizmát megivott, dobált a kőpadlóra cigarettáit, nem fogyva ki a szóból. Beszélt, beszélt, beszélt. Hangja darás szóként zümmögött, Vajka jég fülében. Sem az öreg, sem az asszony nem volt képes rá figyelni. Ákos minden percben megnézte óráját.
Ti vártok valakit?
Kérdezte egyszer Környei.
A leányomat.
Hát elutazott.
Már egy hete.
Nem is tudta.
Hová?
Béláékhoz, a pusztára.
És ma érkezik?
Ma. A párducok cihelődtek. Az asszony füzes felének magyarázta.
Üdülni ment, kérem.
A levegő változás, szólt füzes felé, mint kellemes társalgó, igen egészséges.
De a vonat annyit késik. Nagyon aggódunk az urammal. 8:25-kor kellett megérkeznie. És még most sincs itt.
Ó, mondta füzes felé, már 11:30.
Remélem, nincs valami baj, sopánkolt Vajkainé.
Azt nem tudom, nagyságos asszonyom, felelte korrektor füzes felé, ki semmi körülmények között sem tud hazudni, még hölgyeknek sem. Fogalmam sincs.
Nem is érdekelt az egész. Ő Vajkai jég specifikus becsület ügyével nem foglalkozott, ennél fogva semmiféle fölvilágosítással nem szolgálhat. Csak ennyit mondott még.
Reméljük a legjobbat, Kiszti Hand,
és megemelve kalapját távozott édes mosolyával, követve a párducokat, kik élükön Környei elnökkel fölkerekedtek, és annyi nemes társas öröm, annyi kaland után, amint szúnyog mondotta, post tot discrimina rerum, hazamentek lefeküdni.